Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk, Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelének 5. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! A titkok körülvesznek bennünket, de bennünk is ott vannak. Vannak különleges titkok, igazán bonyolult titkok, vannak igazán egyszerű titkok, talán olyanok, amivel mindenki küzd, amit mindenki másféleképpen, de tartogat magában. Ilyen átlagos titkok. Egy-két nem átlagos titkot hadd soroljak most fel, amiben talán mi magunk kevésbé vagyunk érintettek. Először is a bűvészek titkára szeretnék utalni. Az elmúlt hetekben volt több olyan film, először megnéztem egyet, aztán valahogy ennek a világ egy kicsit úgy elvarázsolt, kíváncsiságból, szórakozásból még megnéztem párat. Olyan filmek, amelyek illúzionistákról szólnak, okos, ügyes trükkökről, ami tele van szemfényvesztéssel, technikai dolgokkal, sok-sok agyalással, gondolkodással. Filmek, aminek a végén az ember azt mondja, hogy ezt nem értem, de nagyon szórakoztató és nagyon találékony. De nem csak a filmekben, a valóságban is a bűvészek nagy dolgokat tudnak tenni, és magam is el vagyok kápráztatva, amikor ilyeneket látok. Gyermek, ifjúkoromból emlékszem egy-két ilyen nagyobb illúzionistára, David Copperfield, David Blaine, akiknek a neveit még talán még emlékszek is rájuk, repülőgépet tüntettek el, falakon mentek át, lebegtek, kiszabadultak lehetetlen helyekről, a kellett ablaküvegen másztak át, és bizony a bűvészkedés mögött mindig titkok rejlettek, titkok, amik sokat érnek. Pénzben is, és egyébként is, ezek nagy titkok. Ezeket nem illik leleplezni. Elveszíti a szépségét, az egész mutatvány, az illúzió. Vannak titkaik a vállalatoknak, cégeknek, a termelőiparban, üzlet és gyártási titkok, amelyek már pénzben is mérhetők, vagyonokat érnek. Ezek szellemi termékek. Így van ez jól, hogyha ezt meg kell fizetni, ha valakinek erre szüksége van. Vannak titkaik kormányoknak és nemzeteknek, és egész hálózat, titkos szolgálati hálózatok azon dolgoznak beépített ügynökökkel, hogy ezeket kiderítsék. Egyik nemzet a másik nemzetnek a titkát. Ezek a nemzeti titkok sajnos gyakran már piszkos titkok, csalások. Életekkel kell értük fizetni. De nem kell ilyen messze menni, ilyen magas körökbe titkokat keresni. Magunk életébe is találunk bőven titkot. Kisebb-nagyobb titka mindenkinek van, nem egy, nem kettő, nem is 10 vagy 20, talán több száznyi apró kis titkunk van. És anyagi érdekünk fűződik ahhoz, hogy talán ezeket nem mondjuk el, talán ígéret köt bennünket titkaik megtartásában, talán a diszkréció miatt nem beszélünk erről, de lehet, hogy szégyenből, talán legtöbbször szégyenből nem beszélünk titkainkról, de lehet, hogy azért, hogy a jó hírnevünket megtartsuk. Általában valamilyen önzőség van amögött, hogy a titkainkról nem beszélünk. És ha titkainkat végigvesszük, mindenki most gondoljon titkaira, akkor hamar arra kell rájönni, hogy a legtöbb titkunk egy bűn. Amit ha el kellene mondanunk, akkor szégyenünktől földbe süllyednénk. Én sem fogok most példát mutatni, és mondom el titkaimat, mert én is így vagyok ezzel. Sok titkom van, amiről csak én tudok, vagy talán közvetlen környezetem, és azokról nem szívesen beszélek. Titkok, amelyek ha feltárulnak az ember, nagyon sokat veszíthet. Talán még börtönbe is kerülhet. De minimum meghurcolják. De tudatosítani kell azt, kedves igahallgató testvérek, hogy vajig is van valaki, aki minden titokról tud. Aki biztos, hogy tudja a titkainkat rajtunk kívül. Ez pedig Isten. Aki látja életünket, látja gondolatainkat, látja bennünk lévő indulatot. Ő aztán mindent tud. És azt is meg velem kockáztatni, hogy többet tud, mint mi. Több titkunkról tud, mint mi magunk. Előtte nincs értelme a titkolózásnak, és az ő szín előtt nincs értelme a leleplezésnek, nincs mit leleplezni, hiszen ő már hamarabb tudja, mint mi tudnánk ezeket a titkokat. Ezek a bennünk lévő titkok, a mi titkaink kétféleképpen lepleződhetnek le. Legalábbis ahogyan most én ezekre rá szeretnék világítani. Az első leleplezés az, amikor a nyilvánosság, a társadalom előtt, az emberek, barátok előtt nyilvánvalóvá válik egy titok, egy cselekedet. Amikor kiderülnek dolgok, amikor kiborul a szennyes, amikor kiesnek a csontvázak a szekrényből. Az ember életében a 10 parancsolat bármelyik tiltását, parancsát elővehetnénk, mindegyiknek a szintjén van bőven titkunk, legyen az paráznaság, lopás, hazugság, vagy csalás, vagy éppen a trágár beszéd. Ha ezek kiderülnek, hogy mi titokban miket művelünk, egy férj megcsalja a feleségét, vagy fordítva, szeretőt tart, vagy egy apa titokban otthon veri a gyerekét, de erről senki nem tud, és kívülről minden rendben tűnik. Amikor valaki csalások, adócsalások által, vagy megvesztegetések által szerzi a vagyonát, nem tud róla senki, talán csak ő, vagy talán még egy ügyeskedő könyvelő. Amikor ezek kiderülnek, akkor a társadalom felbuzdul, és elkezdi ezeket a cselekedeteket elítélni, ezeket az embereket pengelére állítja, hírek lesznek belőle, és mindenki csóválja a fejét. Valaki börtönbe kerül, lehet, hogy családi tragédiák vezetnek az ilyen titkok feltárása után, válások, vagy különböző tárgyalások bíróságon. Mindenki a maga igazát próbálja igazolni. Ami baj ezzel a leleplezéssel, hogy amikor így lepleződnek le emberek titkai, vagy éppen kormányok, vagy közösségek titkai, a társadalom egyszerűen azt állapítja meg, hogy ez egy erkölcstelen, törvénytelen viselkedési mód. És elítélik, hogy elnye-benye, ilyet nem szabad, nem kellene csinálni. Azután azt tapasztaljuk meg, hogy a társadalom hozzászokik az ilyenekhez. És egy idő után már nincs felcsóválás, hanem megállapítja a társadalom, hogy hát ő sem jobb az átlagosnál, ő is beleesett abba a hibába, és szépen cinkosként az emberiség összekacsint, és olyan dolgok, amiket régen még titkoltak és tényleg szégyeltek az emberek, azokat ma már nyíltan lehet tenni, mert hát mindenki ezt teszi. És ez a fajta leleplezés, ennek az a hiányossága és tragédiája, hogy az ilyen titkokat nem bűnnek nevezi, hanem egyszerűen törvénytelenségnek vagy erkölcstelenségnek. Ezzel szemben a másik fajta leleplezés, titkok leleplezésénél teljesen más történik. Amikor lelepleződik egy titok, nem nyilvánosan mások előtt, hanem előttem. Amikor a lelkismeretem rávilágít valamilyen cselekedetemre, szokásomra, amiről azt gondoltam, hogy addig jó, nemes, vagy éppen szabad tenni. A lelkismeretemben keresztül Isten szólal meg. Az igéje szólal meg bennem, és nyilvánvalóvá válik számomra, hogy valami nem egyszerűen erkölcstelen, törvénytelen, legyen bármilyen nemes indítéka, azt bűnnek kell nevezni, mert az Isten igéje azt bűnnek nevezi. És előttem lelepleződik egy cselekedetem, és meglátom, hogy az micsoda valójában, és a leleplezésnek az a következménye, a lényege, amikor ki tudom mondani, és meglátom, hogy az bűn. És nem az emberek előtt, nem a társadalom színpadján történik ez, hanem bennem történik. Ezért annyira más a másik fajta leleplezésnél. Talán ez a fontosabb, hogy előttem lepleződjenek le ezek a titkok, ezek a cselekedetek, amelyek bűnök. Mert a legtöbb titkunknak köze van valamilyen személyes bűnünkhöz. És amikor lelepleződik az ember előtt egy-egy cselekedet, és immáron azt bűnnek nevezi, ez a bűnlátás, következik belőle a bűnvallás, az összetörés Isten előtt, annak az igyekezete, hogy azt jóvá tegyem, tisztázzam emberekkel, nem csak magamban, nem csak az Istennel, hanem azokkal is tisztázzam, akinek az életét talán megnyomorítottam ezáltal, a családom életét, a barátaim életét, a munkatársaim életét, vagy éppen idegenek életét, ki tudja, hány ember életét nyomorítottam meg. És amikor lelepleződik előtte mindez, akkor ezt az ember tisztázni akarja. Ez az igyekezet. Igyekezet ezután Isten akarata szerint élni. Ahhoz hát, hogy ezeket a titkokat meglássuk, hogy mik valójában szükségben valamire, valami külső dologra, ezt az ige világosságnak nevezi. A világosságban látszódik meg mindenről, hogy mi az valójában. Addig csak kontúrokat látunk, addig csak talán véletlenül belebotlunk dolgokba, de nem tudjuk, mi az. Így van nekünk otthon éjszakai fényünk a nappaliban, egy kis sólámpa, egy pár wattos égővel, főleg számomra van, éjjárkálok éjszaka, mert éberen alszok, és a gyermekeimnek a neszeire, kéréseire figyelek éjszaka is. Érdekes módon Isten ezt a apákba belekódolja, vagy az édesanyákba. És amikor segítségre kell menni éjszaka a leplő alatt, akkor nem botorkálni akarok, amikor segíteni megyek, hanem szeretném nagyjából látni a házat, lakást, kell egy kis fény, hogy ne botorkáljak, hogy lássam, hogy mi az, ami akadályoz, és az akadályokat így annál a kis fénynél ki tudom kerülni. A világosság az a kicsi sólámpa rávilágít a veszélyre, a buktatóra, amiben ha elesek, abból nagyon nagy kár keletkezik. Az én károm és szeretteimnek is ez kár lesz. A világosság tehát leleplezi a sötétség titkait. Lelki dolgokról van természetesen szó. És Pál feladatát is, amit Jézustól kapott a Damaszkuszi úton, hadd idézzem, hiszen ő is ugyanezt a feladatot kapta. Azért küldelek el, mondja Jézus Pálnak, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Pál apostol küldetése, de vele együtt hadd mondjam, az én küldetésem is az, lelkipásztorként, és a többi lelkipásztor testvéremnek is, hogy a ránk bízottakat kivezessük a sötétségből a világosságba. És ezt az igét alapul véve, ezt még keményebben meg kell, hogy fogalmazzuk, a sátán hatalmából az Istenhez. És ezt a két gondolatot, Jézusnak a gondolata, Jézus mondja Pálnak, ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor azt kell mondanunk, egyenes magyarázat a következménye ennek a rövid mondatnak, hogy sötétben lenni, az a sátán hatalmában lenni állapota. Aki sötétségben van, lelki értelemben, az a sátán hatalmában van, és onnan át kell térni az Isten hatalmába. Ilyen a lelki sötétség. És a sátán ebben akarja tartani az embert. Ez az ő küldetése, ez az ő létének az értelme, hogy bennünket az ő hatalma alatt tartson, és nem akar átengedni az Isten hatalmába. És neki jó az, hogyha az ember sötétségben, lelki sötétségben van, a sátánnak az a jó, az a célja, ha én a titkaimban turkálva nem észreveszem a bűnt, hanem talán fürdök abban, és élvezem azokat, hogy úgy élek, ahogyan akarok, hogy azt teszek, amit akarok, mert jogom van hozzá. Ez a sátánnak a módszere. Nehogy a sötétségből kikerüljön az életem, a tetteim a világosságra, és itt nem arról a napfényről van szó, ami 10 perce még itt rám világított, és zavaró volt, és jól láttak a testvérek, hanem lelki megvilágításról van szó, az Isten szaváról is igéről, mert Isten maga a világosság. Az Isten beszéde világos, nincs benne semmi mellébeszélés. És így mutat rá nagyon konkrétan az Isten az életünkre, a tetteinkre, a személyiségünkre, a szokásainkra. És ezeket le akarja leplezni. És Istennek is tulajdonképpen az a célja, mint az ördögnek, az a különbség, hogy Istennek joga van hozzá, tudnilik, hogy a hatalma alá kerítsen bennünket. Az Isten hatalma alatt élni, az egy jó dolog. Valaki lehet, hogy úgy fogalmazza, hogy ez egy kiszolgáltatott állapot. Általában a hatalmi viszonyokban ez van, van a hatalmaskodó, és van, aki a hatalom alá tartozik. De amikor az Istennel szemben állok egy ilyen kapcsolatban, az nekem jó, mert a teremtő hatalma alatt vagyok. De amikor a sátán hatalma alatt vagyok, az nekem a legrosszabb, ami történhet velem. A sátán hatalma alatt lenni, sötétségben élni. Az ember sötétségben ücsörög, és még talán észre sem vesz, hogy láncok is vannak rajta. És az ördög fogja ezeket a láncokat, és azon dolgozik, hogy nehogy valaki világosságot hozzon be az életembe. Az a rajz, ami az igével együtt ki van vetítve, ezt próbálja, erre próbál utalni, hogy mennyi sötétség van körülöttünk, de ha nekünk van világosságunk, hiszen maga Jézus mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, az övéinek mondja, de előtte mond egy nagyon fontosat, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem jár sötétségben, ahogyan ez a rajz is mutatja, aki Jézus követi, nem jár sötétségben, mert a világosság immáron maga Jézus az ő életében is. És ahova egy ilyen ember kerül, ott világosság lesz. Mert ha magamban hordom Jézus világosságát, az ige tisztaságát, egyenességét, keménységét, következetességét, ha magammal hordom, az meg fog látszani az életemen. Ha nem látszik, akkor rejtegetem, dugdosom, és nem érje el célját bennem ez a világosság. Ti vagytok a világ világossága, mondja Jézus az övéinek, de emlékezzünk, hogy megelőzi Jézusnak a kijelentése önmagáról, hogy én vagyok a világ világossága. És aki átveszi Jézustól a világosságot, ezt a tisztánlátást, annak az élete világítani fog. És azt vehetjük észre, ez egy nagyon különleges megvalósulása ennek a keresztény életnek, hogy immáron küldetésem lesz világítani, de nem feltétlen szavakkal. Nem biztos, hogy mindenkinek a fejére kell majd olvasni igékkel és emberi szavakkal, hogy ő sötétségben jár, mert ahogyan a felolvasott igénk is mondja, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. A felszínre jövő bűnök, titkok világossággá válnak, tudnék elkezdenek világítani. Magukat is leleplezik, de más cselekedeteket is megvilágítanak. Erre hadd mondjak most pár példát, hogy hogyan működik az, amikor szavak nélkül egyszerűen az ember az életével leleplezi másoknak a bűnét. Saját példával kezdem. Rébuszokban fogok beszélni, nem akarom, hogy konkrétan elhangozzon ez a példám. Ingatlan bérbeadásáról van szó. Ingatlant bérbeadni törvények alapján szoktunk. Egy adóköteles tevékenység. Nekem is van egy ingatlanom, de nem engedi a törvény, hogy én azt kiadjam bérbe. Súnyiba kiadhatnám törvénytelenül, feketén. Nem teszem. Nagy a kísértés, mert ebből jó pénzt szerezhetnék. És amikor hasonló emberekkel beszélek erről a problémámról, küzdelmemről, mert nagy a kísértés, akkor nagy csodálkozásomra hívő keresztény emberek is legyintenek. Ugyan már Áron, hát ki veszi észre? Pont nálad fog kopogtatni a NAV, pont téged fognak ellenőrizni, ezek után már lehet, hogy fognak ellenőrizni, mert országvilág erőt most elmondtam, nem baj, legalább ez még inkább arra ösztönöz, hogy becsületes maradjak. És olyan tragédia azt hallani, hogy az emberek legyintenek erre, ugyan már, hát mindenki ezt csinálja. És én nem azért tartom be, nem azért kezelem ezt a ügyet így, mert félek a NAV-tól, a törvénytől, mert az emberek hajlamosak ezt gondolni. Nem. Én nem azért viselkedek így, hanem azért, mert az Isten igéje azt mond, mit mond ezzel kapcsolatban, ne lopj. Aztán még konkrétabbá teszi Jézus, hogy add meg a császárnak, ami a császári. Tehát én azért viselkedek ebben az élethelyzetben így, mert az államnak jár, ami jár. Meg az Istennek is jár, ami jár. Egy másik példa. Nem saját példám, de láttam, hallottam. Csendes héten voltunk, ahol gyülekezeti tag is volt velem egy férfi, és onnan hazakerülve egy bűne lelepleződött, tudnélik azt, hogy a vállalkozásában bejelentés nélkül alkalmaz kollégákat. Feketén. És azután bejelentette, mert Isten igéje rávilágított, hogy ez törvénytelenség, lopás. És ebből neki sok-sok plusz befizetése keletkezett, 100 000-ben mérhető, amennyivel többet kellett fizetnie. De immáron ez nem érdekelte, hiszen Isten rávilágított, hogy mi törvényes, mi törvénytelen. És később azt mondta nekem, hogy Áron, nem lett kevesebb. Ez az Isten matekja, ami nem 2 + 2 = 4, hanem 2 + 2 = 5. Valami más logika. Erre kéne magunkat rábízni, testvérek. És amikor Isten rávilágít a bűneinkre, akkor ezt várhatjuk a leplezés után, hogy jobb lesz nekünk. Még egy példa, paráznaság kapcsán. Egy lelkész házasságon kívül él egy asszonnyal a parókián. A gyülekezet ezt elnézi, elfogadják. Hát a pap is ember csinálja. Aztán hozzákerül egy gyakornok. A gyakornok jegyben jár egy lányjal. És amikor ez a lány, a menyasszony olykor-olykor meglátogatja ezt a gyakornokot, akkor az a kérésük, hogy ne együtt lakhassanak, aludjanak, hanem biztosítson a gyülekezet külön alvási lehetőséget. És mindenki, sokan kerek szemmel néznek rá, mi ebben a probléma. Hát jegyben jártok, nem? Hát ti egy pár vagytok. És ott van a lelkész is, aki parázna módon együtt él vadházasságban, vagy csak úgy együtt él egy asszonnyal. És ennek a fiatalembernek azt kell megértenie, hogy az Isten igéje őt erre tanította, tisztaságban élni. Ne paráználkodj. A házasság előtti szexualitás olyan egyértelmű a Bibliában. És az emberek fejében ez nem tiszta. És mindenki ezt csinálja. És az ilyet bolondnak nézik, hogy nem mondjak még más szót erre. És milyen jó, hogy a fiatal ember a sok-sok kísértés és a lehetőség ellenére tiszta tudott maradni. Mert nem elég tisztának lenni, becsületesnek lenni, annak is kell látszani. És az ő cselekedete által lelepleződtek mindazok, akik nem így gondolkodnak. Elvileg a lelkész is lelepleződött. Csak nem vette komolyan a leleplezést. Utána visszatakarta a bűnét. Lekapcsolta a lámpát. És nem akart tudomást tenni arról, hogy ő milyen istentelen módon paráznaságban él. Kedves testvérek, lehet, hogy sokan vagytok, akik nem értitek ezeket a példákat. És nem értitek, hogy mi a bajom ezekkel a dolgokkal. Aki nem ért egyet ezekkel a példákkal, nem velem nem ért egyet, hanem az Isten szavával. Ezek benne vannak a Bibliában, nem a példák, hanem a lelkülete mindezeknek a dolgoknak. Nem velem kell vitatkozni. Vitatkozzatok a Bibliával, olvassátok, keressétek benne az összefüggéseket, kapcsolatokat, és meg fogjátok látni, hogy igazam van, de nem nekem van igazam, hanem ez az Istennek a beszéde. A különböző bűnökkel kapcsolatban. És Jézus is ebben példát mutatott ebben az egyenességben, ahogyan megnevezte a sötétséget. A farizeusokkal kimondottan keményen bánt, és leleplezte az ő sötétségüket. Jaj, nektek képmutató farizeusok és írástudók, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz,
amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszottok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Amikor Jézus így beszél a farizeusokkal, nem indulatosan beszél. Nem az embert utálja ezáltal, nem az embert köbdösi le, és nem gyűlöletbeszéd jön ki Jézusnak a száján. A bűn ellen beszél Jézus, a képmutató élet ellen. Az ellen, hogy másokat becsapunk. Magunkat csapjuk be, másokat becsapunk, de az Istent nem lehet becsapni. És milyen sokszor azt tapasztaljuk, testvérek, egyre inkább, főleg a internetes világban, ahol mindenki megoszthatja maga véleményét. Ugye amikor az Isten világosságát képviseljük, és témákban nyilatkozunk, akik hűségesek akarunk lenni az Isten igéhez, és ragaszkodunk ahhoz, és megmondjuk, hogy mi bűn, vagy mi nem bűn, és rávilágítunk, akkor azt mondja a világ, akik sötétségben vannak, hogy gyűlölet beszéd jön ki a szánkon. Sokan börtönbe kerülnek emiatt. Sokakat meghúzolnak, vagy eltesznek lábalól, vagy azt mondják, hogy nem mehet szószékre, vagy nem lehet nyilvános, nem lehet közszereplő, mert te uszítod az embereket. Ezek szerint Jézus is uszította az embereket, meg Jézus is gyűlöletkeltő volt, mert az Isten világosságát belehozta ebbe a világba. Félelmetes ez, testvérek. De tudjátok, ezt Jézus előre megmondta. Ezzel nem kell csodálkozni. Mivel nem e világból valók vagytok, mondja Jézus az övéinek. Mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. És most jön még egy kemény beszéd a végére. Amikor fel kell tenni azt a kérdést, testvérei, mindenkinek maga számára, kemény kérdés, gyűlöl-e téged a világ? Ez a kérdés lehet önmagában még nem elég kemény. De amit választ kéne erre adni, Jézus szavai szerint, mit mondott Jézus? Értitek a logikát, testvérek? Jézus gyűlölte a világ. Gyűlölte. Belehalt. Az életét adta. A világért, azért a világért, aki gyűlölte és megölte. Ez sem emberi logika, az Isten logikája. Jézus miért gyűlölte a világ? Mert ő világosságot hozott, és ő nem csupán testtől született ember volt, hanem onnan felülről született ember volt. A világosságot hozta ebbe a sötét világba, és gyűlölték őket. Téged gyűlöl a világ? Ha Krisztus követed, ha onnan felülről már újonnan születtél, és hordozott Krisztus világosságát, gyűlölni fog a világ. Nem mindenki. Hála Istennek, kapunk társakat, akikkel együtt világíthatunk. De a világ nagy része gyűlölni fog. Ha nem gyűlöl téged a világ, akkor nem világítasz. Na ez a kemény beszéd, testvérek. Ha nem gyűlöl téged a világ, ha nincsenek vitáid ilyen dolgokkal kapcsolatban, ha mindig csak bólogatsz, vagy PC módon beszélsz, ahogyan illik, és nem keltesz gyűlöletet másokban, akik sötétségben vannak, akkor te nem világítasz. Ez a feladatunk, testvérek. És hadd idézzem azt a kezdő mondatot az igéből, ami ki is van vetítve. Vigyétek haza ezt az igét, jegyezzétek jól meg. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek ezeket. Ez a feladatunk, testvérek. Ha Krisztus követő akarsz lenni, le kell leplezned a sötét cselekedeteket. Szóvá kell tenni, meg kell fedni ezeket a cselekedeteket. Meg kell őket ítélni. Más fordításban így olvassuk. Ez a küldetés a keresztény embernek, nem hálás feladat. Hálátlan feladat. Sokan meg fognak utálni. Lehet, hogy barátokat fogsz elveszíteni, talán családtagokat fogsz elveszíteni. De hát van egy ígéretünk, ami miatt ettől nem kell félni. Ugye az ilyen ember Krisztusé. Ha Krisztusé vagyok, akkor mégis mitől félek? emberektől. Azért, mert Krisztus gyermeke vagyok. Isten hordoz a tenyerén, félek az emberektől. Ha félek, akkor nincs bennem szeretet. Nincs meg bennem az Isten, és az Isten szeretete. És végül hadd idézzem a hét igéjét ismét zárásként, a Róma 8-ból, akiket Isten lelke vezérel. Azok Isten fiai. Csak azok az Isten fiai, akik az Isten, akik Jézus Krisztus világosságában járnak. Járj benne, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded igaz. A te beszéded nem emberi. Nem emberek találták ki, hanem egykoron emberek, próféták, vagy akik találkoztak veled, megértették a te világosságodat, és azt leírták. Köszönjük, hogy van Bibliánk, hogy kezünkbe vehetjük a te szent szavadat. Nem csak vasárnaponként, hanem nap mint nap. És ezáltal akarsz bennünket vezetni. A sötétségből ki önmagad felé, a világosságba. Amen.